Nincsen olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki nincs. Nincsen olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most kérem, hogy üljünk le, sokan vagyunk, elmondom gyorsan a menetrendet. Énekelünk a Zsoltárból három éneket, aminek lódások is meg fogják tanulni, a nagyok már tudják. Utána kijönnek itt az óvodások, mindjárt az elején, és amikor az ők is műsoruk lement, akkor még a mi vasárnapiskolás gyerekeink is idejönnek, akkor egy perces rövid tanítás után kivonulnak a templomból, akkor ugye a fél templom kiürül, tehát akik hátul vannak, nem tudnak leülni, azok saját maguktól felnőtt módon jöjjenek előre, és üljenek le. Ez nagyon deprimáló, az első padok üresek, és nem kell állni, jó? Tehát ennyi a rend, és aztán a megszokott istentiszteleti rend megy tovább. Tehát 136. Zsoltár első három versét énekeljük. Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat, és az ő kegyessége megmarad mind örökre. Áldjátok Istenteket, Isteneknek Istenét, mert az ő kegyessége megmarad mind örökre. Dicsérje őtet minden, mert nagy csodákat teszem, és az ő kegyessége megmarad mind örökre.
Köszönöm szépen, és akkor kérném az óvodásokat, hogy jöjjenek az Urasztal elé.
A gyerekek nagy izgalommal készültek, és hát nem titok, hogy mind a két új kis csoport is itt van, tehát őnekik ez, hál' Isten, azért már nem újdonság, mert másodszor vannak itt, de mégiscsak izgatottabbak, és az egyik nagy csoport, a szivárvány, ő pedig, vagy nekik viszont már szokássá vált, hiszen három évig ők már többször látogattak el ide. A kis köszöntő csokrunkba egy imádság fog beleférni, egy ige rész a szeretet tulajdonságairól, és a végén, ha még megengeditek, és azért talán még nem annyira van messze az új év, egy új esztendei köszöntő.
Köszönöm szépen, az jutott eszembe, hogy jé, ezek rólam írták. Nem, azért mégse annyira, nem vagyok farizeus. Azt szeretném kérni, hogy a gyerekek kimennek, akkor a szülők ne lógjanak ki, mint mi csináltuk iskolás korunkban, mert ők már szülők és felnőttek, tehát felnőtt viselkedést kérek. Most forduljatok felém, és kérem a mi gyerekeinket is, hogy jöjjenek egy rövid tanításra, és aztán kimennek. Mindenki felém fordul, mert nem akarok háttal beszélni. Jó? Van még tőlünk gyermek, aki vasárnapiskolában megy? Csak jöjjön ide. Önök maga lesz a tasztó. Mondom, akkor mindig fölmutatod. Ez az, csak gyertek. Jó. Csak álljatok úgy oda, meg ide is állhattok, jó? Na most nagyon figyeltek rám. Én egyszerre fogunk egy határozott köszönte, előbb én köszönök, aztán ti, ahogy az óviba szoktuk. Figyelsz, ide, ide, ide az ujjamra, mindenki. Áldás, békesség. Jól van. Csak két dolgot akarok nektek gyorsan megmutatni. Fölmutatja itt a beosztott lelkész úr, hogy emelt föl. Hogy az micsoda? Ez egy mobil, ezen még internet is van, meg minden ilyen általam is ismeretlen kütyük. Ezen én mutatom föl, ez egy kézzel írott könyv, szerintem a két háború közt írta le valaki, Jónás könyvéről egy tanulmány, és a komplett Jónás könyve Héber szószedete. Egészen meg voltam hatva, megnéztem végig, itt van, mind-mind kiírta, rengeteget dolgozott vele, és ez a kettő ott van az íróasztalom egymás mellett, ugye a mobil, ami ha kipötyögöm, biztos, hogy megtalálom a Jónás könyvét, ez meg hónapokig írta, dolgozott vele. Mi a nagy különbség? Mire leírta? Meg is tanulta. Meg is tanulta az egészet. Nem tudom, kié volt ez, de igen, igen tisztességes munkát végzett. Gyönyörűen írta, mert hogyha csúnyán írná, nem tudná elolvasni. Ugye? Tehát micsoda munka van egy ilyen kis kézzel írott könyvbe. A másik, mert befötyök hármat, azt megvan. És úgy elgondoltam, hogy hát a világ az ilyen, hogy fötyögünk a mobilba, de azért az igazi tudás az az, amivel dolgoztunk. Jó, ezt megjegyeztük magunknak, és akkor most egy nagyon nagyot fogunk tisztességesen és határozottan köszönni, és szépen kivonulunk. A kivonulás alatt a 206-osat kikeressük, és énekeljük rövid versek, és akkor egyben a derekas éneket is énekeljük, tehát azt keressük ki, köszönünk, vonulnak, mi meg énekelünk. Figyelsz? Mindenki itt van. Áldás, békesség! Köszönöm, beosztott lelkész úr. Lehet menni akkor, menjetek.
Én Istenem, sok nagy bűnöm, lelkemet szorongatja. Itten nincsen, ki segítsen, hát kihez folyamodjam. Ilyen vigyenem látó, hozzátérek, vigy be kérlek, jó atyám saragodban, meg ne. bűntes, légy kegyelmes. Hozzánk te szent fiadba, ha terhelnem kell szenvednem az igaz ítélettől, bár így bűntes, csak ott kedved, ne veszek el örökül, ha sajtolgat keresztel lát, adj engedelmes szívet, hogy tűréssel és reménnyel várjam üdvösségemet. Nyújts kegyelmed és szent lelked, hogy engem vezéreljen, én hitlenség és hitlenség pokolra ne vigyem, mint kis madár, ha szélvészját az égi csapdogásban rejtesz fákban és ódukban, hol megmaradhat bátran. Így a bűnök, halál ördög engemet nem rettentnek, rejtek helye vagy reménye. Ó Krisztus én lelkemnek, sebeidben rejts el engem, hol bizmást megmaradok, bár meghallja, vagy kint hallja. Jól tudom, jutó, te innékem, ellenségem, haláloddal meggyőztem, boldog helyem, édvesség anyám, a mennyben megszerezted. Áldott Isten egy felségben, te benned
a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Márk evangélium a második része első 12 versében.
Jézus meggyógyítja a bénát. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az ígét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva hitüket így szólt a bénához. Fiam, megbocsátattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsátattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat, és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünk befogadását, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, megköszönjük néked azt, hogy itt lehetünk a te házadban, és várhatjuk azt, amit még sosem láttunk, hallottunk, minden alkalommal egészen új, egészen személyes, te megszólítasz bennünket. Hadd könyörögjünk azért, hogy ne maradjon el ez a csoda, hogy megtudjuk, hogy te mit kívánsz tőlünk, megtudjuk azt, hogy te szerető, gyógyító Isten vagy, aki számon tartasz mindeneket, és számon tartasz bennünket is. És nem hagysz magunkra, sem bajunkban, sem örömünkben, sem gyászunkban, sem előre menetelünkben. Így kérünk, hogy ma ezt együtt hagy tudjuk átélni, mint a te néped, egy közösségbe, egy szívvel, egy lélekkel, dicsérve téged. Kérünk az ige hirdetőért és hallgatójáért, cselekedd meg azt, hogy ez a régi történet, ami újra és újra megfog és megrendít bennünket, most is megelevenedjen, és itt és most személyre szóló üzenetté váljon. Így áld meg ezt az Isten tiszteletet, te szentelkeddel, igéddel, hallgassd meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 176. dicséretet énekeljük, Szent, Szent, Szent a seregeknek, Ura. Tehát a Márk evangéliumából olvasom az ígét, a felolvasott történetet, az egész történet a szemünk előtt van, ezt mondja tehát. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta, miért tanakodtok így szívetekben, mi könnyebb. Azt mondani a bénának, megbocsátattak bűneid, vagy azt mondani, kelj, felfogd az ágyazat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön. Így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyazat, és menj haza. Az pedig felkelt azonnal, felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek, mind dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sosem láttunk. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a készülés elején eszembe jutott, hogy ez nem olyan régen szerepelt ez az ige másik evangéliumban, és egy kis dilemma is volt bennem, hogy ne ismételgessem magam, legalábbis nem tudatosan, de aztán mégis elindított bennem valami újat is, és talán az nem hiába való, ha elmondom, de azért először is egy kicsit ismétlünk. Az evangélium tanúsága szerint Jézus Kapernaumban sok csodát tett, gyógyított, prédikált, elhívta az első tanítványait. Nagyon hamar híre megy, van itt valami, vagy valaki, aki egészen más, mint a többi tanító, csodadoktor, önjelölt proféta, azt mondja, itt is, mint a többi evangéliumban megjegyző, hogy úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. nem pedig úgy, mint az írástudók. Hát ez az ige titka, az Isten beszédének a titka, élő és ható. Jézus teljesen azonos volt azzal az igével, amit ő mondott, hiszen így mondja János, hogy ő maga volt az ige, és az ő beszéde az emberekhez, az Isten beszéde volt az evangélium, amelyről Pál mondja, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére. Hát itt van ennek az igének egy illusztrációja az evangéliumban. Istennek ereje nyilatkozik meg Jézus szavaiban, és mindjárt itt vagyunk, tehát az egyház ige hirdetésének a kérdésénél is. Nem ez ugyan a fővonalunk, de azért ezt tudni kell, hogy minden ige hirdetésnek ez a tétje. Ahogy tudnélik, megszólal-e benne Istennek ereje, megnyilatkozik-e, vagy csak valami emberi erőlködés. Ugye mélyebbre nem akarok most menni. Ugye netán az ige hirdetés valami idegen tűz, idegen lélek, ugye attól mentsen meg bennünket az Isten. Akkor jobb, ha tényleg semmi nem történik. Ezt azért mondom, mert megemlékezünk ezekben a napokban, az utolsó 50 évnek egyik legnagyobb ige hirdetéjéről, aki most elment közülünk, és nem az ő emberi nagyságáról, tehetségéről, is csak egy gyarló ember volt a szólunk, hanem hálát adunk azért, hogy evangéliumot szólt Isten kegyelméből, melyben Isten hatalma nyilatkozott meg sok-sok ezer ember életébe. De térjünk vissza az alapigénkhez. Jézusnak volt valamilyen otthon a Kapernaumban, hát ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a tengerpartnak a köveiből szépen fölraktak, esetleg egy kicsit agyaggal megtapasztgatva köveket, aztán arra gerendákat, a gerendákon keresztbe vastagabb faágakat, azt beagyagozták, és már kész is volt a ház. Hát ez a ház, amit így is mondta, hogy otthon volt Jézus, körülbelül ilyen egy helységes maximum, két helységes kis kunyhó inkább, mint ház volt, mert kívülről egy lépcső vezetett föl a tetejére, ott lehetett este sziesztázni, beszélgetni. Hát minden esetre gyakran jön Jézus Kapernaumba, sokat látott, tapasztalt ez a helység az ő munkásságából, és mégis kemény szívű marad. Ezt olvassuk Máté 11-be, te Kapernaum, te is Kapernaum, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levettetni, mert a Szodomába történtek volna azok a csodák, melyek benned történtek, megmaradt volna mai napig, sőt mondom nektek, Szodoma földjének elviselhető sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Ugye azt gondolnánk, hogy Jézus munkásságának ez egy ilyen eset, ugye óriási volt a hatása, és aztán mégsem lett óriási hatása. Mi lehet az oka? Azt mondják a tanítványai éppen egy rész előbb, hogy mindenki téged keres. Az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Tehát nagy nyüzsgés van Jézus körül, de azt hiszem, hogy amikor világossá lesz, mint ebben a történetben is kezd már kiviláglani, hogy a hivatalosaknak egyáltalán nem tetszik Jézus tevékenysége, alig hanem elkezdtek gondolkodni az emberek, elhátráltak Jézus mellől, azért a szívük mélyén nyilván igaznak gondolták, mert tapasztalták, de arról szájjal már nem mertek bizonyságot tenni, vagy hallgattak, vagy mást mondtak, mint amit gondoltak. Eszembe jut ilyen igéknél 1989 utáni helyzet, nem is mindjárt 90, mert jó 10 évvel később gyűjtögettem össze a konfirmandusokat, és akkor azt mondja, kedves nagymár, tudja, tiszteltes úr, nem lehetett. Tudja, ugye, persze, hogy tudom. Igen, hát hogy ne tudnám, csak hát minden 15 évvel ezelőtt volt, kedves, a gyerek meg 13, de hát nem lehetett, ugye? Kihátrált az ügyből. Pedig mekkora esemény volt, hogy egyszer csak megtörténhetett, hogy ott volt valaki, ugye, és az történik, hogy mond valamit, és az történik, amit mond. Ugye? Milyen hatalmas, elementáris élmény lehetett, ige eseménynek mondanám, ugye Jézus szól, és meggyógyul a beteg. Hát tulajdonképpen minden vasárnapnak ige eseménynek kellene lenni. És egyszer csak teljesen világossá vált számukra, hogy Isten ma is cselekszik. Nem úgy, hogy régen voltak valami proféták, aztán történt ez az amasz, hanem Isten igéje és szent lelke által itt és most az ő népe között cselekszik, hívja őket, pásztorolja, gyógyítja őket. Ismerjük jól ezt a történetet, ugye ott van ez a kis házikó, és akkor megjönnek a betege, hát nem férnek oda, elkezdik ugye szétszedni a tetőn két gerenda közt, és szépen hosszába gyönyörűen leeresztik a beteget Jézus elé. Az élet az ott úgy működött, ugye a ház ajtaja a legtöbbnek kinyílott közvetlen az utcára, az élet az kint is zajlott, az utcán is meg a lakásban, vagy mai napig is így van ez sokszor keleten. Nyilván egészen más volt a közösségi élményük, ugye? Tehát ott a közösség, a falu az együtt lélegzett, ami bent megcsörrent, azt kint is lehetett hallani, és ott volt köztük ez a gutaütött ember is, aki csak feküdni tudott, és ott van négy ember, akik elszánják magukat, hogy bármi áron oda fogják juttatni Jézushoz a beteg embert. Hát mai szemmel ez azt mondanám, hogy több, mint az intim szféra megsértése. Ugye? És hogyan fogadja ezt Jézus? Hát megbontják a hálószobáját, vagy a lakásának a tetejét, és beeresztenek valakit. Hát tessék ezt elképzelni, ennek a valóságát. És erre Jézus azt mondja, hogy Jézus pedig látta a hitüket. Tehát nem azt mondja, na kérem, azért már mindennek van határa, ugye kifelé a lakásomból, hanem látta az ő hitüket. Egy elég drámai történettel szembesültem nemrég, név nélkül mondhatom, nem Magyarországon történt, de modellértékű a történet. Egy tehetséges fiatal zenész állásra pályázott, és ugye tanítani kell, meghallgatják az illetékesek, és ő ügyesen tanított egy lány, és a tanítványa is együttműködött vele, nagyon boldog volt, érezte, hogy jól sikerült. Persze azt még akkor nem tudta, hogy ott egy másik jelölt is van, akit már eldöntöttek, hogy fölvesznek. Hát ezt csak zárójelben mondom. Minden esetre, amikor vége volt, megkönnyebbült, boldog volt, a gyerek is mosolygott, és így rátette a kezét a vállára, hogy köszönöm, fiam, jól dolgoztál. Na, mit tetszene gondolni, miért te nem vették föl? Azért, mert zaklatta a tanítványt. Ugye? Le van írva papírra. Ugye? Az embernek egyszerűen megáll az esze. Elutasították, mert zaklatta a tanítványt. Tehát a farizeusi aljasságnak ez egészen döbbenetes foka. De ezt csak azért mondom, mert hogy micsoda különbség, hogy szétverik a hálószobám tetejét, beengednek valakit, a másiknál ráteszi a kezét. Na, valami nagy baj van, ugye ez a kultúrának, a miénknek a vége, hiszen az érintésre épül, az ölelésre épül, a szeretet jeleire épül, mindenek ellenére, amilyenek vagyunk, olyanok vagyunk. Ha nem érintjük, mi lesz az óvodásainkkal, ha nem érinthetjük meg? Mi lesz, ha nem simogathatjuk meg? Ugye? Na, menjünk tovább. Minden esetre, ugye, ehhez képest ugye kiszedik a saját lakásom plafonját, és valakinek a testi nyavajájával foglalkoznom kell. És Jézus nagyra értékeli ezt a mondjuk idézőjelben tett tiszteletlenséget, vagy mindegy, hogy minek nevezzük, és azonnal cselekszik. Fiam, megbocsátottak a te bűneid. Hát ott voltak a törvényes hivatalnokok is, akik egyébként mindig megjelentek, és figyeltek, hogyha valahol valaki összehívta a népet, a rómaiak is figyeltek, meg a izraeli vezetés, és azon egyszerűen fogom, mert ellenőrizni kellett a tanítást, mivel hogy rengeteg volt a mindenféle önjelölt prédikátor, ebből akartak sokan megélni, de hát nem is ítélkezem, ugye, és meghallják Jézust, és akkor megvagy, ugye, azt mondja, hogy fiam, megbocsátottak a te bűneid, Isten káromlás. Mert a bűnöket egyedül az élő Isten bocsáthatja meg. Senki nem kételkedett abban, hogy a betegség az büntetés. Ugye, akár tudták, mit követett el az illető, akár nem, azt tartották és azt vallották, hogy amíg az Isten meg nem bocsátja az összes bűnét, ez volt a tanítás, addig nem is gyógyulhat meg. Most tessék elképzelni, egy gyógyíthatatlan betegnek ez micsoda nyomorúság volt, ugye, hogy esélyem sincs a gyógyulásra, de nincs is bocsánat. Ez volt a tanítás. Világos, ha a bűn és a betegség, mint büntetés, ilyen szoros összefüggésben van, akkor a gyógyulás bizonyítéka a bűnbocsánatnak. Ugye? És ezért mondja Jézus, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szól a vénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Mi történik itt? Tehát több szinten zajlik a dolog, Jézus mint egy bejelenti igényét, hogy magát az ember fiának mondja, az ember fia az nem egyszerűen azt mondta, hogy ember, az ott az ószövetségi háttérrel az ítélő Isten küldöttje. Az ember fia szerepe az ítélet. És hát valahol ez stimmel is, mert ez az ember ugye büntibe van. Gyógyíthatatlan beteg, és mégis ebben a pillanatban ez az ítélet így hangzik, hogy fiam, megbocsátattak a bűneit. És ez a mondat azért kelt meg döbbenést, mert az Isten ismeretük nem erről szól, hanem arról szól, hogy megérdemelted, úgy kellett, ismerjük a mondókát. Ez az Isten logikája. És most Jézus, ami egészen mást mond, és cselekszik, és azt mondja, hogy ez nem igaz. Az Isten nem ilyen, hanem az, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegséget, ahogy a Zsoltár mondja. A szemük előtt bizonyosodik be, hogy az Isten szabadító, kegyelmes Isten, azaz nem az, akinek eddig tanították. Revidiálni kell a nézeteket, el kell kezdeni megismerni az Urat, akit Jézus tanít és felmutat az ige és lélek által, annak hatalma által. És milyen megdöbbentő, ugye ne legyen ilyen az Isten. Azt olvassuk a harmadik részben, a farizeusok pedig kimentek, a Herodes pártiakkal tanácskoztak, hogyan végezhetnek vele. Tudnék azzal, akiben az Isten hatalma megjelenik. Tehát az okosak fenntartják a jogot, hogy megmondják, hogy milyen legyen az Isten. tehát ez azt jelenti, hogy nélkülünk nem üdvözülhetsz. Eszembe jut egy igaz történet, majd 40 éves lett, hogy már meséltem erről egyszer. Szabolcsban cigány gyülekezetek alakultak, és Pomázra elhívott a lelkész egy cigány asszonyt, ő volt a Gizi néni, ez egy óriási arc volt, bizonyságot tett az Isten tiszteleten, és nagyon nagy hatással volt én rám az ő kiállása, bizonyságtétele, Biblia kedvéért tanult meg 50 akárhány évesen olvasni, aztán elmesélte, hogy milyen rettenetes mélységből jött ő is, a családja, a gyülekezet, mondta maga történetét, hogy hogyan változott meg lassan a szívük, lelkük, gondolkodásuk. Egyáltalán elkezdtek dolgozni, abba hagyták az átkozódást, a vajákolást és minden mást, és gyülekezetbe jártak, és misszionáltak. Utólag ezt már tisztán látom, hogy ott ültünk, és nem csak én voltam így, és azt gondoltuk, hogy milyen jó, hogy ezek olyanok lesznek, mint mi. Ugye most már nem kell félni tőlük, ugye? Rendesek, jók, istenfélők, templomosak, tiszták. Hát ezek a cigányok süvítve lehagytak minket ott. Süvítve. És azért lettek odaívva, hogy mi olyanok legyünk, mint ők. Ugye? Tehát induljunk el azon az úton, amin ők lehagytak bennünket. Hát ezt be kellett volna ismerni. Ugye? A Gizi néni azért jött oda, hogy minket megtérítsen. Tehát nagyon tanulságos dolog, ugye, ez bibliai történeteket úgy hallgatni, hogy vajon hogyan hallották, értették a kortársak, hát ki hogyan, ugye, a farizeusok így, hogy nem, Isten akkor sem lesz olyan, hogyha tényleg olyan, hogy mi jár a fejükbe, miközben Jézus gyógyít, tanít, de tanulságos ez 21. századi füllel is figyelni. A mai világban egyre inkább a legnagyobb érték az egészség lesz. Emberek mindent elkövetnek, hogy megőrizzék, vagy visszaszerezzék. Ugye nagy a kurzus a csodadoktoroknak, a csodaszereknek, nekem ez egy ilyen kedvenc foglalkozásom volt, meg talán most is az, hogy beszerzek ilyen csoda embereket, és próbálok beszélgetni velük. Egy biztos, hogy bűnről és bűnbocsánatról nincs szó ezekben a csodákban, és Jézus nem engedi meg azt a fajta gondolkodást, úgy, ahogy az igében hallottuk, hogy már pedig megérdemled. Ő is beszél viszont ugye a bűnről, de nem a büntetés, hanem azonnal a bűnbocsánat kapcsán. Ugye? Nem jelenti azt, hogy a bűn ki van kapcsolva az ügyből. Hát csak gondoljunk arra, hogy a levegővel lévő mérgek és a saját önzésünk, a pillanatnyi kényelmünk bármi áron való föntartásának a következménye. Ez mi? Ez bűn. És amikor köpjük ki a tüdőnket, akkor ez mi? Az a büntetés, ugye? Egyfajta bénultsággal szemléljük és szenvedjük el a saját élet feltételeink rohamos pusztulását. De ez csak egy illusztráció volt. Ugye, az Úr nem azt mondta Vénának, hogy á, fiam, nincs semmi baj, nem vagy te bűnös, ezek a papok, ezek csak nyomják, ugye, azért, hogy lenyomjanak, hanem azt mondja, hogy bízzál, fiam, megbocsátattak a te bűneid. Ugye? Nem azt mondom, hogy nincsenek bűneid. Tehát mit tud egy béna bűnözni? Megbocsátottak a te bűneid, és én azt gondolom, hogy ha valaki beteg, a nagy alkalom eljött. Az Isten elé álljon, kérje, lehet, hogy meggyógyul, lehet, hogy nem. Általában azért az emberek nagy többsége, ha beteg, meggyógyul, de ugye itt van a nagy alkalom, hogy rendezzük az életünk adósságait, bűneit, gonoszságait, mulasztásait, nem csak azért, mert félek a haláltól, meg félek a kárhozattól, hanem azért, mert rádöbbenek a saját bénaságom, saját tehetetlenségemre, az ürességére, céltalanságára. Nagy kegyelem az, hogyha az ember egy ilyen alkalmat kap, hogy beteg lesz. Jó súlyos beteg lesz. Lehet rendezni az életet, és lehet gyógyítani. Te gyógyíts meg, uram, te rendezd el a dolgokat testemben, lelkemben, értelmemben egyaránt. Amen. A hatodik Zsoltárt énekeljük, az Esám versét. Uram, te nagy haragodban. Úrunk Istenünk, köszönjük neked azt a tükröt, amit az ige elénkbe állít, ahol szemlélhetjük a magunk sokféle hibáját, nyomorúságát, és köszönjük azt, hogy azt a másik tükröt is elénkbe állítottad, amelyben a Krisztus rajzolódott ki, az ő csodálatos, szeretetre méltó, gyógyító alakja. Hogy könyörögjünk most azért, hogy úgy tudjuk elfogadni a te jelenlétedet, hogy egyben kérjük azonnal a te bocsánatodat. Úgy gyógyíts meg bennünket, hogy ne csak a külső nyerjen valamit vissza, ami ráadásul múlandó, hanem a belsőnk valami el nem múlót. A te szeretetedet, a te kegyelmedet, a te ajándékaidat, mert azáltal gyógyulunk és gyógyítunk mi magunk is. És hogy könyörögjünk ezért a világért, amelyik nem akar tudomást szerezni rólad, de saját nyomorúságáról sem. Aki azt gondolja, hogy tulajdonképpen minden úgy jó, ahogy van. Ő azt gondolja, hogy aki bajba került, az megérdemli. Ne legyünk ilyen rettenetes szívtelenek, se a szeretteinkkel közvetlenül, se mással. Hogy könyörögjünk, édesatyánk, azokért, akik megszomorodtak, akik gyászolnak, és annak kettős terhét is hordozzák. Hogy könyörögjünk vigasztalásért és azért az ígéért, amely mindent helyre tud állítani, és mindeneket bennünk újjá tud teremteni. És újra elédbe visszük a megrendült, megszomorodott szülőket, akiknek gyermekeik haltak meg szörnyű halállal. Nem értjük ezeket továbbra sem, de azt is tudjuk, hogy a te szentelked ereje, te igédnek ereje az egyetlen, ami meg tud vigasztalni, meg tud építeni. Imádkozunk a mi gyermekeinkért. Jó volt látni, és együtt volni a kicsinyekkel, együtt voltunk, és imádkozunk az intézményekért. Köszönjük, hogy adsz előre menetelt ezekben, add, hogy jók legyenek ezek az irányok, hogy valós tartalmakat hordozzanak, hogy mindazok, akik ott dolgoznak, azoknak igazi szívügyük legyen, nem csak azáltal, hogy szakmailag szeretik mindezt csinálni, hanem azzal a szívvel, amelyet te adsz, te tisztítasz meg, és te adsz benne jó előre menetelt mindnyájunknak. Így kérünk téged, légy velünk, áld meg a mi gyülekezetünket, ünnepléseinknek sokaságát, amelyel most elédbe akarunk ebbe az évbe járulni, ne legyen hiába való, ne magunknak csináljunk reklámot, hanem rá tudjunk mutatni azok számára, akik már nem ismernek téged. Így áld meg bennünket, szenteld meg a mi szolgálatunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg hirdetéseket röviden. Hirdetem azt, hogy ma délután 4 órakor Sziget-Szent Miklósra mennek a fiataljaink ifjúság Isten tiszteletre, aki még nem tudná, 15-20-kor a Jókai Mór utcai megállóba találkoznak. 5 órakor viszont itt úgynevezett ajtónyitó istentisztelet van, az iskolából jönnek ide, ilyenkor általában 2 osztály, illetve azoknak családjai, tehát az meg délután 5-kor van. A többi istentiszteleti alkalom, bibliaórák a megszokott rendben mennek. Vasárnap délután 3-kor megyünk Gyömrőre, Csülős András beiktatására. Tehát ez, amit meg kell jegyeznünk, és köszönjük Dávid András testvérünknek az igeolvasását. Hirdettem, hogy utolsó útjára kísértük ki Szőke Lászlóné Ankovics Margitot 95 éves korában. A vigasztalás igéit a 2 Korintus 4, 16-18 alapján hirdettük, azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazonáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A gyülekezet imádságban hordozza a gyászoló családot.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. A heti programhoz csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a jövő héten, pénteken délután 5 órakor lesz a Városházán a megemlékezés a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Ez a gyülekezetünket ugye különösen is érinti, hiszen templomépítő lelkészünket kényszernyugdíjazták és kitelepítették, és meghatározó gondnokunkat pedig halálra ítélték, illetve életfogytiglani börtönre, úgyhogy ezekre az eseményekre azért feltétlenül gondolni kell, és kérem a testvéreket, hogy jöjjenek el. Aki esetleg a koszorúzásban együttműködne velem, azt kérem, hogy jelentkezzen nálam. A hittantáborra lehet jelentkezni, a honlapon a hitoktatás fül alatt lehet letölteni az adatlapokat. A gyülekezeti táborra szintén Pap Tamás presbiter testvérünknél lehet jelentkezni, ez július 17 és 22 között lehet, És még két fontos dolog, ne felejtkezzünk el arról, hogy az iskolába március vagy február végéig, azaz március 1-ig egész pontosan lehet jelentkezni, az óvodába pedig március 31-éig, tehát ez jóval korábban van, mint az állami időpont, és úgy látjuk, hogy sokan szeretik az utolsó pillanatig mérlegelni, és az utolsó pillanatban leadni az adatlapokat, de akik hozzánk szeretnének jönni, azok tegyék ezt meg időben. És végül, de nem utolsó sorban gondoljunk arra az 1%-os kampánynál, hogy a egyházunknak, illetve a gyülekezeti alapítvány támogatását ne felejtsük el, ez mindig nagyon hatékony szokott lenni, különösen az, hogyha olyanokat megkérünk, akik sehova sem adják a 1%-okat, szerintem mi hatékonyabban tudjuk felhasználni, mint egy átlagos állami szervezet. És legvégül ismételten kérem a testvéreket, hogy gondoljunk a kárpátaljaiakra, ugye ott tulajdonképpen egy ilyen befagyott háború zajlik, és meglehetősen nehéz körülmények között élnek az ottaniak, tehát minden apró adomány, amit tudunk adni, az sok segítséget jelent. Köszönöm szépen!
Keressük a 469. dicséretünket befejezésül, és énekeljük rendületesen 469. Igen. Az. Jézus nyájas és szellit. Jézus nyájas és szelíd, ásd meg engemet, hallgassad meg, ő megváltom gyermekedet. Bűnöm látszát oldja fel, kegyelme csahít. A mindenjóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene, áldjon meg és őrizzen meg titeket, adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést, bizalmat a nyomorúságok idején, áldjon meg a földön, testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban, és áldjon meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyekben a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség. Thank you.